Az Úr közel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent első vasárnapján a 312. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 312. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen.
Szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi átok, két vágyakozva vártok, betír hozzátok ő.
Elfoglalva helyünket, e megkezdett dicséretünknek, a 312. számú dicséretünknek énekeljük második, valamint harmadik versét. A második vers így kezdődik: Jól készítsétek útját.
Készítsétek útját, ha vendég már közel, minék így ülőt útált, azt mind vessétek el. Ha völgyből domb legyen, egy csúcs, ami beszálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megáll. A testig ő halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál.
A mi segítségünk, együttlétünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi KT soron következő úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek az úri imádsággal, vagy ahogyan talán jobban ismerjük, a mi atyánkkal kapcsolatosak. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen, tudniillik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt, ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését. Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved. Azaz, először is, add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben világol a te minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Mi a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz, igazgass minket ígéddel és szent lelkeddel úgy, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked, tartsd fenn és növeljed a te egyházadat, és semmisítsd meg az ördögnek munkáit és minden hatalmasságot, amely ellened feltámad, és minden gonosz ármányt, amelyet a te szent igéd ellen szőnek, míg el nem jön hozzánk a te országodnak teljessége, amelyben te leszel minden mindenekben. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből, a 25. verssel kezdődő szakaszból. A következőket találjuk itt megírva, az Úr Jézus Krisztus mondta ezeket. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Isten áldjon meg bennünket, hogy szent lelke által való jelenlétében értsük hozzánk való személyes üzenetét. Értek testvérek, csendesedjünk most el és imádkozzunk. Arról énekeltünk, menje édesatyánk, hogy az alázatos ember nem hiába várja a te megjelenésedet, mert az alázatosokhoz te betérsz és megáldod azokat, akik így borulnak le a te színed előtt. Szeretnénk ezen a mai délelőttön is alázatos szívvel megállni te előtted, mert nem is állhatunk meg máshogyan. Kérünk, ítélj meg bennünket gőgösségünkért, nagy képűségeinkért, kivagyiságunkért, mert sokszor így jövünk a te színed elé, és segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy a szív teljes alázatával tudjunk megnyílni és leborulni te előtted, hiszen másként nem tudsz jönni, nem tudsz fölemelni, nem tudsz megáldani, nem tudsz betérni hozzánk, pedig olyan nagy szükségünk van arra, hogy te élő Urunk megjelenjél a mi életünkbe, és az életünkön keresztül láthatóvá váljék a te csodálatos személyed ebben a világban. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy meg tudjuk magunkat alázni a te színed előtt, és tégy bennünket arra készé, hogy amire te tanítasz, azt elfogadjuk. Hiszük, hogy örökkévaló terveidben benne szerepel egyen-egyenként mindannyiunk élete, és benne szerepel ez a mostani alkalom is, mert keresel, mert szólítgatsz, mert emlékeztetsz. Urunk, ne szóljon a te ígét hiába. Légy a mi világosságunk, és légy a mi erősségünk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 92. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet.
Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet, és a te nevedet énekkel magasztalni. Hogy ember áldja reggel, te nagy jó voltodat, és igazságodat dicsérje minden éjjel.
Isten igéje a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 21. fejezetéből, a 34. verstől kezdődő szakaszból szól hozzánk, ahol ezeket mondja a mi Urunk Jézus Krisztus övéinek. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Kedves testvéreim, minden adventi időszakban elmondjuk, és így ezen a mostani vasárnapon egy kicsit talán már ismételjük is, azért, hogy még mélyebben a szívünkbe íródjon, hogy mi is tulajdonképpen advent. A legtöbb ember úgy szokott az adventről beszélni, mint a várakozásról, és azt szoktuk természetesen gondolni a várakozás alatt, hogy várjuk, hogy végre elérkezzünk a naptárban, meg az időben karácsonyhoz, amikor majd esetleg a családi körben, vagy a gyülekezeti közösségben megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus földre születéséről. Talán ebben összegezhető az általános felfogás az adventről, de remélem, hogy itt a gyülekezetben, hiszen már többször elmondtam ezt, vagyunk olyan vájtfülűek, ha szabad ezt a szót használnom, hogy már nem azt mondjuk adventre, hogy ez várakozást jelent, hanem tudjuk, hogy az advent azt jelenti, hogy eljövetel. Eljövetel. És amikor az eljövetelről beszélünk, akkor mi keresztény emberek nem a karácsony eljöveteléről beszélünk, hanem Jézus Krisztus eljövetelére tekintünk előre. Mi ebben az időszakban nem visszafelé tekintünk, még csak nem is valami látható dátumra tekintünk előre, hanem egy személyre szegezzük tekintetünket és gondolatainkat, ez a személy pedig a mi életünk ura, a mi megváltónk, Jézus Krisztus. Ő az, aki itt járt egyszer ezen a földön, és azt ígérte, hogy újra el fog jönni. És amikor évről évre ránk köszönt ez az időszak, amelyet természetesen mi emberek határoztunk meg, hogy így legyen a naptárunkban, hogy a karácsony előtti 4 hetet mi adventnek nevezzük, ez nem az Isten előírása, nem a Biblia előírása, ez egy emberi gondolat, egy emberi ötlet, ami aztán beivódott a történelembe, akkor mi ebben az időszakban Jézus Krisztusra kell, hogy különösképpen is koncentráljunk, és hogy őre tekintsünk föl hitünk szemeivel. Nagyon fontos ez, hiszen mivel a világ úgy értelmezi az adventi időszakot, hogy ez várakozás, és hogy leginkább a karácsonyra való várakozás, ezért a világ a maga adventjét évről évre hasonlóan rendezi be. Arannyal, ezüsttel, mindenféle nyitvatartással, ajándékok tömkelegével, kínálattal, és ahogyan ezt a világ az egyik oldalon berendezi, a világ másik fele úgy él vele. Az advent nagyon sokaknak csak azt jelenti, hogy készülünk a karácsonyra, keressük, kutatjuk az ajándékokat, nézegetjük, hogy mi hol olcsó, mihez lehet hozzájutni, és hosszú évek statisztikái visszamenőleg azt bizonyítják, hogy az emberek ebben az időszakban költenek a legtöbbet. Pedig évvége van, pedig azt gondolnánk, hogy talán kiürültek a készletek, az emberek mégis ilyenkor költenek a legtöbbet. Hát így rendeződik be a világ adventje, amelyben azért ott van Jézus, mert bárhova elmegyünk, angyalkák vigyorognak ránk, különböző formában, kirakatokból, játéküzletekben. Ott van benne Jézus is, mint egy kis betlehemes sok üzletbe látni ilyet berendezve, vagy sok háztartásba kerülnek be ilyen apróságok. Hát azért ott van benne Jézus, de mégsem válik ennek az időszaknak a világ életében Jézus a középpontjává. Inkább úgy mondom, hogy a világ adventjében Jézus is egy árucikk, akit árulunk. Kitalálták a keresztények ezt az adventi időszakot, ez jó apropó arra, hogy jó üzletek bonyolódjanak. Hát nem lehet belőle kizárni Jézust, Máriát, Józsefet, meg a többieket, mert akkor miért mondanánk azt, hogy advent van. De le lehet őket sodorni a színpad szélére, össze lehet zsugorítani őket, a vicc tárgyává lehet esetleg tenni őket, vagy jó pofává lehet őket tenni, és a történet mégis nagyon keményen, annak ellenére, hogy ott van benne Isten, ott van benne Jézus, embercentrikussá válik. A keresztjének adventje nem embercentrikus időszak, mert amikor arról beszélünk, hogy az advent azt jelenti eljövetel, akkor arra kell koncentráljunk, és arra is koncentrálunk, aki eljövendő. És aki eljövendő, az nem más, mint a mi megváltónk, Jézus Krisztusunk, akiről a hitvallásunkban azt mondjuk, hogy ott ül az Atya jobbján, és onnan fog eljönni újra erre a földre. A mi adventünknek a fókuszában Jézus Krisztus kell, hogy álljon, és mindent ennek kell alárendelnünk. Ez nem egy könnyű dolog a keresztjének életében, főleg nem egy olyan világban, ahol pont az ellenkezőjét látjuk, tapasztaljuk, és ahogy erről szintén sokszor beszélünk, ez a világ hat ránk is. Ennek a világnak a gondolkozása, a légköre az hat ránk is. Mi nem élünk külön búra alatt, mi nem tudunk elkülönülni, mi ugyanazokban a házakban lakunk, ugyanabban az országban és ugyanezen a földgolyón lakunk, ahol sokan laknak, akiket nem érdekel az Isten, hadd mondjuk ki az igazságot, sokkal többen laknak olyanok, akiket nem érdekel az Isten, és az ő gondolkozásuk, az ő atmoszférájuk ránk is hat. Mindezt tudta Jézus is. És már a maga idejében, amikor még itt volt, beszélt a tanítványainak egyfelől arról, hogy ne felejtsék el azt, hogy noha most ő el fog menni közülük, de mégis vissza fog jönni. Másfelől pedig arról is beszélt Jézus Krisztus, hogy az övéinek mit kell tenniük, és hogyan kell erre az eljövetelre, az ő uruk eljövetelére készen lenniük. Beszélt Jézus arról, hogy milyen fenyegetéseknek lesznek az övéi kitéve. Pontosan azért beszélt nekünk erről, hogy mi, akik ma élünk, talán fölismerjük azt, hogy elfordult a szívünk Jézus Krisztustól. Talán ma arra akar rádöbbenteni bennünket a mi Urunk, hogy a mi gondolkozásunk, a mi életvezetésünk, a mi életrendünk, az már nem egészen úgy néz ki, mint akik az ő Uruk eljövetelére készülnek. Mit mond Jézus Krisztus az ő tanítványainak? Lesz egy olyan idő, amikor én nem leszek veletek, mert ott leszek az Atya jobbján, ti pedig itt fogtok élni a földön. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy megígérem, hogy el fogok jönni, de nem tudom megmondani nektek, hogy mikor. Mi a ti dolgotok? Azt mondja Jézus Krisztus az övéinek, vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra. Kedves testvérek, Jézus ezzel azt mondta, hogy titeket mindenféle veszélyek fognak fenyegetni abban az időszakban, amíg én nem vagyok veletek. És vigyázzatok magatokra. Rögtön arra kell gondolnom, hogy a mai világban a keresztények nagy többsége, a világ nagy részén úgy gondolja, hogy semmiféle veszély nem fenyeget bennünket. Semmiféle veszély nem fenyeget bennünket. Talán könnyebben gondoltunk a veszélyre, mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, de ma, főleg itt Magyarországon, csak nagyon kevés ember gondol arra, hogy bennünket veszély fenyegetne. Nem álltak rendőrök itt a téren, akik igazoltatták volna a testvéreket, hogy hova jönnek. Reméljük, hogy nincsenek ilyenek a környező házakban sem. De ha vannak is, nem érezzük úgy, hogy veszélyes a dolog lenne ide jönnünk. És általában a keresztények ma nem éreznek semmilyen veszélyt a világon. El lehet tekinteni a nyugati kultúrákba, ahol a kereszténység nagy része él, és azt látjuk, hogy a keresztények nem úgy élnek, mint akiknek vigyázniuk kellene. Sőt, sokszor úgy tűnik, hogy teljes mértékben a keresztények beolvadnak ennek a világnak a folyamatába, és együtt dobban a szívünk azzal a világgal, amelyben élünk. Mert ez a világ sem érez igazi veszélyeket. Persze vannak időnként váltságok. Vannak időnként olyan időszakok, amikor elvesztünk valakit, de az a mi kis világunkat bojdítja föl, általában a világot nem bolygatja föl. Vannak események, amelyek megráznak bennünket, de csak ideig, óráig tart, és nem gondoljuk azt, hogy komoly veszély fenyegetne bennünket. Jézus azt mondta az övéinek, amikor itt hagyta őket ezen a földön, hogy vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra. És kedves testvérek, ez a mi Jézus Krisztusunk mindig igazat szólt, és ezt üzeni neked és nekem is. Vigyázz magadra. Vigyázz magadra. Miért beszélt erről Jézus? Azért beszélt, mert tudta, hogy a világ, amelyik ővele nem számol, milyen lesz. És erről nagyon röviden, tömören, de érthetően beszélt is Jézus Krisztus. Azt mondta, hogy az a világ, amelyben a keresztények élni fogják az életüket, mámoros, részeg világ lesz, amely a megélhetés gondjaival is fog küzdeni. És azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék a ti szívetek mindebben. Azaz, hogy bele ne olvadjatok a világnak ebbe a lelkületébe. Milyen világról beszélt Jézus? Beszélt a mámoros világról, beszélt a részeg világról, és beszélt arról a világról, amelynek a középpontjában a megélhetés áll és szerepel. Igen, úgy gondolom, hogy a jézusi profécia a mai világról szól. Arról a világról szól, amely mindig is hasonló volt, és amely világ nem tűnt le a Jézust követő 2000 évben, hanem amely világ ma is olyan, és egyre olyanabb. A világ ma is mámoros, részeg, és a megélhetés gondjaira van rácsavarodva a legtöbb embernek a gondolata. Könnyen gondolhatjuk azt, testvérek, hogy hát azért hála Istennek, noha az alkoholizmus statisztikáiban eléggé élen jár sajnos a mi kis országunk lakossága, de könnyen gondolhatjuk azt, hogy akkor még ez nem az utolsó idő, mert azért nem látunk annyi részeg embert az utcán. De hát megrészegedni nem csak az alkoholtól lehet. És talán inkább arra kell gondolnunk, testvérek, hogy mit is takarít az, amit Jézus Krisztus mond. Feltétlenül azt mondja itt Jézus, hogy alkohol mámorban, a szesz mámorban, részegségben, alkohol okozta részegségben fognak az emberek úszni. Ez lesz jellemző nagy tömegekre. Én úgy gondolom, hogy ha Jézus szavait értelmezni akarjuk, és reálisan akarjuk értelmezni Jézus szavait, akkor szabad arra gondolnunk, hogy az emberek szívesen fognak egy más állapotba kerülni. Tudjuk azt az alkoholizmusról, hogy annak a gyenge pontja az alkohol. Legfőképpen azért, mert fizetni kell érte. A legtöbb alkoholista nem gondolom, hogy azért iszta az alkoholt, mert olyan jó az íze. Főleg nyilván a tömény szeszt ivók nem feltétlen azért isszák az alkoholt, mert annak olyan jó az íze. Hát aki ivott már erős italt, az velem együtt tudja azt, hogy hát persze van annak íze, szoktuk mondani, hogy érzed-e benne a pálinkába, ugye a szilva ízét. Hát lehet benne érezni, de szerintem 100-ból 95 ember nem érzi, csak bólogat rá, hogy érzi. Mert egy jó erős pálinkának az nagyon nehéz ott az ízeket kiérezni belőle. De akkor miért iszza az ember az alkoholt? Miért alkoholista az alkoholista? Azért, mert azt a más állapotot kergeti. A más állapotot kergeti. Azt az állapotot, amit az alkohol előidéz. A drogos miért menekül? Miért menekül bele abba az állapotba? Azért, mert az hiányzik neki, hogy egy aluljáró alatt, egy koszos WC-ben megszúrja magát. Nem ez hiányzik neki, hanem az hiányzik neki, az az állapot, az a más állapot, amiben eljut, amit nyer. És testvérek, azt gondolom, hogy a világ ma igenis egy ilyen világ. Hogy az emberek elszakadnak, és elszakadunk a realitástól, és igyekszik az ember egy más világba, az álmok világába, abba a világba, ahol minden másként működik, mint a realitásba. És van, aki az alkohol kapuján keresztül jut be ebbe a világba. Mások a drog kapuján keresztül jutnak bele ebbe a világba. A harmadik a munka kapuján keresztül jut bele abba a világba, amelyben élni szeretne, amelyet hajkurászik. Lepke állóva vadásszák az emberek a csendes, nyugodt perceket, a békességet, a szeretetet, de nem tudjuk megkapni, nem tudjuk előidézni, és ilyenkor jön az a más állapot. A fiataljaink egy jó része álmodozik, testvérek, álmodozik. Nem a reális talajon állva gondolkozik. Múltkoriban olvastam, vagy hallottam statisztikát erről, hogy gyerekek miről álmodoznak. Álmodoznak a sikerről, és amikor arról beszélt velük a riporter, hogy ti mit tesztek ezért? Akkor kiderült, hogy hát mi most nem tanulunk, mi most lógunk az iskolából, de álmodnak egy világot, amelybe elvezetne egy létre, de azon nem akarunk járni, mi nem akarunk tanulni, nem akarunk okosodni. Mi úgy gondoljuk, hogy már egyszer csak odaérünk, és ott lesz. És mi ez, ha nem álom? Mi ez, ha nem álom? Bele lehet menni a más világba, az idős emberekre sokkal inkább jellemző, akik már nem tűznek maguk elé valami olyan világot, ami elérhetetlen, mert abban a nyugdíjból, ami a nagy többségnek van, nem is nagyon lehet egy másik világba gondolkozni, mert még ebbe a világba se lehet belőle gondolkozni, vagy egy másik világba. De mit csinál az idős ember? Hol van az idős ember álomvilága? Hát a háta mögött. A háta mögött. És mi az, amit az idős embereknek sokszor személyre vet az ifjúság? Miért nem szeretnek menni a mamához, a nagymamához? Azért a nagymama 50 évvel le van maradva. Ő mindig csak arról beszél, hogy mi volt régen. És az mind olyan álomszerű, olyan meseszerű, amire azt mondja egy mai fiatal, hogy talán soha nem volt úgy. És valljuk meg őszintén, hogy nem is volt úgy. Csak az idő szépítette ki. Az idő kerekítette ki, mert közben sokkal rosszabb lett. Akkor se volt jó. De hogy volt jó a háború alatt, a háború után, a szegénységben? Nem volt jó, többre vágytunk. Mindenki többre vágyott, aki akkor élt. De most, hogy nem többre jutott, hanem kevesebbre, most mit gondol? Azt gondolja, hogy az akkor szép volt. Akkor szép volt. Ha szép lett volna, akkor nem építettük volna újra a városainkat. Akkor nem tűztünk volna ki más célokat, testvérek, ha szép lett volna. Nem volt szép. Csak mivel most nehezebb és rosszabb, úgy tekintünk rá vissza, hogy az azért jobb volt. És milyen álomban élünk sokszor? A múlt álmodozásaiban. A múlt álmodozásaiban. Testvérek, ma ezt kínálja a világ. Adok neked egy más világot, egy más állapotot. Fiatalok, idősebbek mérülnek ott a számítógép előtt. Miért játszanak? Azért, mert egy más állapotba lehet kerülni. Lehetek győztes. Én a vesztes. Lehetek győztes. És sokszor csak tágra nyílik a szemünk, amikor előtt tűnnek különböző ügyes gyermekek, vagy ügyes fiatalok, vagy ügyes emberek, akiket addig soha senki nem is ismert. Miért nem ismert? Azért nem ismert, mert a világ vesztese volt. Ott kuksolt a szobájába. Nem érezte úgy, hogy én egy jó, sikeres pályát befutó valaki vagyok. Kuksolt a szobájába egy gép előtt, ráncigálta a gombokat, azt egyszer valaki rátalált, és azt mondja, nézzétek, milyen ügyes. És akkor fölkerül a celebek közé. Milyen ügyes. Testvérek, menekülünk folyton folyvást egy más világ irányába. És mit mondott Jézus? Bizony a világ, amelyben élni fogtok, az egy ilyen világ lesz. Más állapotban akar mindig lenni, mint ami a realitás. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy a világnak, annak a világnak a középpontjában, a fókuszában ott fog állni az is, hogy elnehezedik az emberek szíve a megélhetés gondjaitól. Mert természetesen azért a realitás nem szűnik meg, még akkor se, ha valaki álomvilágba él. És bizony megélni meg kell. És egyre inkább így polarizálódik ez a világ. Nem én mondom, hanem a nálamnál sokkal okosabbak mondják, testvérek, hogy egyre jobban elválik egymástól a gazdagság és a szegénység. És ha ennek a két halmaznak az állapotát megnézzük, akkor az egyikben a gazdagok között csak kevesen vannak. És sokkal többen vannak azok, akik elszegényednek, és akik valóban a megélhetésük gondjaival küzdenek, vagy akik erre szervezik rá az életüket, és ez a világ pontosan ilyen, annyit ad, hogy te megéljél hónapról hónapra, nem többet. Le vagyunk kötelezve. Le vagyunk kötelezve. Miért lehet embereket 12 óra munkára kényszeríteni? Mert senki nem önként vállalja, testvérek. Hát azért, mert le vagyunk kötelezve a megélhetésünkért. Mert hány embertől hallom azt, hogy nem lehet megtenni, hogy én fölveszem a kabátot és elmegyek. Noha a szerződés csak 8 órára szól, nem lehet megtenni, mert le vagyunk kötelezve. Mert ilyen a világ, amelyben élünk. Mit mond Jézus az övéinek? Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra. Miért? Azért, testvérek, mert ahogyan a prédikáció elején elhangzott, ennek a világnak az atmoszférája, ez elhat ránk is. És akár akarjuk, akár nem, alája vagyunk ennek vetve. Olyan ez, mint a gravitáció. Azért, mert valaki istenfélő, attól még ugyanúgy érvényes rá a gravitáció, mint a nem istenfélőre. És mivel ezen a világon többségben vannak, döntő többségben azok, akik Istennel nem számolnak, ezért az általuk teremtett világ légkör, az elhat a hívőkre is, rád is, meg rám is. És mit mond Jézus? Vigyázzatok magatokra, ne essetek ennek a légkörnek a bűvöletébe. Testvérek, igen, a hívők is hajlamosak arra, hogy valami más világban éljenek. Mintha időnként ugrálnánk a realitás meg az elképzelt világ között. Pedig Jézus nem ezt akarta. Nem azt mondta, hogy a hívők időnként álmodozzanak nagyokat arról, hogy milyen lenne, hanem az övéinek feladatokat adott, de az övéi is belemerülhetnek az álmodozásba, a mámorba, a más világba. Sokszor belemerülünk mi is a múltba, belemerülünk úgy a Bibliába, ahogy talán nem kellene, vagy belemerülünk a jövő fürkészésébe, és primán el lehet vele tölteni az időt, hogy az ember okoskodik arra nézve, hogy milyen lesz majd az, amikor Jézus visszajön. Lehet róla vastag könyveket írni, lehet róla filmeket gyártani, el lehet hitetni, és az emberek szívesen ütik ezzel az időt, sokszor a hívők is, hogy álmodozunk arról, hogy milyen lenne, és milyen is lesz az, amikor majd Jézus Krisztus végre megjelen, és mintha elvonnánk szakadva ebből a világból. Ezt időnként a kritikusaink a fejünkhöz is vágják. És azt mondják, hogy ti nem ebbe a világba éltek. Ti nem vagytok reálisan gondolkozó emberek. És ezzel mindig el kell gondolkoznunk, hogy ők ezt miért mondják. Azért, mert a világ elhat reánk, és a magunk rendszerében mi is hasonlókká válunk. A megélhetés gondjaival küszködő hívő is ilyen ember. Pedig ha nekünk, valakinek, akkor nekünk volna rá okunk, hogy ne a megélhetésünk gondjai álljanak az életünk középpontjába. Mert az a Jézus Krisztus, akit mi úgy vallunk meg hitvallásunkban, hogy ott ül az Atya jobbján, azt ígérte nekünk, hogy a hajatok szálai is nyilván vannak tartva, azt ígérte nekünk, hogy én gondot viselek rólatok, de sokszor a hívő emberek is belecsavarodnak ebbe a gondolatba, és erre szervezzük rá az életünket, a megélhetésre. És az Isten is így került lassan a perifériára, mert nem fér bele már annyira. És kicsúszik a középpontból Jézus Krisztus. Már nem tudom elolvasni az igét, már nem tudok elcsendesedni, mert nincs erre idő Jézus, menni kell, futok a munkám, a kenyerem után, a családom után, hát értsd meg, hát nem tudok eljönni templomba, mert nem lesz kész a házam. És anélkül, hogy észrevennénk, Jézus Krisztus az életünk középpontjából szépen sodródik kifelé. Mit mond Jézus? Vigyázzatok magatokra. Testvéreim, arra hívlak én is benneteket Jézus Krisztus szavával, magamnak is prédikálom, vigyázzunk magunkra. Jaj nekünk, hogy ennek a világnak a lelkülete, gondolkozása, szellemisége át és átjárja a mi életünket. Mert elsodródunk, és kisodródik a mi életünk középpontjából, ami megváltunk Jézus Krisztusunk, akire nézve nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk van. És jaj nékünk, ha mi biztos kapaszkodónkat elveszítjük. Gyerekeink közlekednek a tömegközlekedési eszközökön, és mindig bizonyítani akar, hogy ő meg tud állni kapaszkodó nélkül is. Sokszor háttal a kapaszkodónak. De mi lesz, ha fék ez a vonat? Vagy megáll a hév, vagy a villamos? Hova fogsz kapaszkodni, testvér? Ha Jézus Krisztus kisodródik a te életed középpontjából, hova fogsz kapaszkodni? Mondd meg! Hol fogod őt keresni? Hol fogod megtalálni? Olyan jó az, amikor valaki megérti ezt a titkot, hogy Jézus Krisztus nem lehet a középpontból félreállítani, mert ez a hívő ember életében az öngyilkossága egyenlő. Az, hogy én elvetem azt a biztos pontját az én életemnek, aki meg tud engem tartani minden körülmények között, ott van-e a te életed középpontjában Jézus? Arra hív az ige, erre hív Jézus Krisztus, vigyázzatok magatokra, hogy a világnak szellemisége át ne járja úgy a ti életeteket, hogy Jézus mellékszereplővé válik. Valakivé, aki ott is van, de egyáltalán nem úgy van ott, ahogy ott kellene lennie. Azt mondja Jézus az övéinek, legyetek éberek. Legyetek éberek, szüntelenül könyörögjetek. Jézus Krisztus azt akarja az övéitől, hogy amit az övéire rábízott, azt az övéi végezzék el. Jézus Krisztusra való várakozásunk, az ő eljövetelére való előre tekintésünk, testvérek, nem azt jelenti, mint amikor valaki kimegy a hév végállomására, és tudja, hogy 5 perc múlva jön a hév, és ott várakozik. Mert mi nem tudjuk Jézus Krisztusról, hogy ő mikor fog megjönni. Sokan szeretnék megfejteni, és menetrendként odaadni nekünk a Bibliát, hogy majd mi megmondjuk, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Hát az a legnagyobb baj, hogy maga Jézus, akinek a visszajövetelét várjuk, ő mondta azt, hogy nem tudom, mikor fogok visszajönni. Hát akkor ne akarjuk megfejteni helyette, ha még ő se tudta. És ne essünk bele abba a csábulatba, abba a világi más világba, hogy emberek megmondják nekünk, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Egyetlen egy vallási vezető sem tudja megmondani, hogy Jézus mikor fog visszajönni, mert maga Jézus ezt mondta, én sem tudom azt az órát. Ezt alázatosan el kell fogadni. Testvéreim, azt mondja Jézus, legyetek éberek. Azaz, én adtam nektek szolgálatot, adtam feladatot, adtam küldetést. Legyetek éberek, végezzétek azt. Szüntelenül könyörögjetek. Más helyen úgy mondja Jézus, hogy boldogok azok a szolgák, akiket az Uruk munkában talál. Jézus jön, ez nem kérdés. Ki a boldog ember? Aki ott várja nyakkendőbe, fölöltözve szépen. Jézus, én nem csináltam semmit, én itt vártalak. Azt mondja, nem. Az a boldog szolga, akit az Ura munkába talál. Mi, a mi munkánk. Jaj, nagyon sokszor beszélünk erről. Minden keresztelőkor elmondjuk Jézusunk utolsó rendelkezését, aki azt mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Talán az a mi feladatunk és munkánk ebben a mámoros világban, ebben a más világban élő társadalomban, hogy beszéljünk a mi Jézusunkról. Beszéljünk a mi Urunkról, aki nekünk gondviselőnk, és aki a mi életünknek reális ura. Reális ura. Testvérek, hívőnek lenni, és a hitünkről, megváltónkról bizonyságot tenni, ez nem más világ, ez a realitás. Amíg valaki úgy gondolja, hogy számomra Jézus Krisztus valami más dolog, amit én nem tudok megérteni, nem tudok megmagyarázni, meg akiről olyan snasz dolog beszélni, mert hát most nem tudom megmutatni, addig ott a hittel van baj. Mert a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés. Testvérek, mi akkor tudunk Jézus Krisztusról minden további nélkül bizonyságot tenni, mi akkor tudjuk a tőle kapott küldetést elvégezni, ha ha a szívünkbe szent bizonyosság van arról, hogy Jézus Krisztus van, hogy velem van. Ha egy pillanatig is kételkedsz még, akkor a hiteddel van probléma. Akkor nem azzal van a baj, hogy te nem tudod elvégezni a szolgálatot, mert hogy tudnád elvégezni? Hogy tudnál arról beszélni, amit nem hiszel magad sem? Testvérek, hadd hívjalak benneteket, vigyázzunk magunkra, legyünk éberek, és szüntelenül könyörögjünk. Mert a könyörgés összekapcsol bennünket a mi Urunkkal, és ébren tart bennünket. Aki könyörög, aki Isten előtt megáll imádságban rendszeresen, az tudja azt, hogy az Isten való beszélgetésben olyan sok minden jön a felszínre. Ott elmondjuk Istennek azt, ami a szívünkben van. Kibeszéljük magunkból azt, ami bennünk van, és sokszor magunk is ledöbbenünk, hogy látod, Uram, engem is csak ez érdekel. Engem is csak az érdekel, hogy hogy lesz meg a kenyér, a tej, mert mindig csak ezért könyörgök, meg azért, hogy egészséges legyek, de nem érdekel a szomszéd, nem érdekel a lelki testvér, és az Isten így tanít bennünket, azt mondja, szüntelen könyörögjél, mert abból te is tanulsz. Ott te is ráébredhetsz arra, hogy ki vagy, és ott ráébredhetsz arra is, hogy te az Istent mire akarod használni. Hogy te hogy tekintesz a te Uradra. Olyan jó lenne sokszor így is megvizsgálni, elcsendesedni, hogy hogyan szoktunk mi imádkozni. Úgy beszélünk mi a mi Urunkkal, mint aki a világ mindenség ura. Úgy tekintünk föl Jézus Krisztusra, mint aki eljövendő, szüntelen könyörögjetek. A mi világunk az álmodozók között reális világ, ahol beszélünk a mi Urunkkal, akit noha nem látunk, de tudjuk, hogy van. Akinek az erejét nem valamiféle kimutatásokban, statisztikákban lehet igazolni, de mégis tudjuk, hogy van. Akinek a világossága nem 1000 wattban, 10000 wattban határozható meg, de mégis van, mert megvilágosít minden embert. Drága testvéreim, erre szólít most bennünket Jézus Krisztus ennek az adventnek a kezdetén is, hogy mi, akik előre tekintünk az ő eljövetelére, vigyázzunk magunkra. Legyünk éberek, és szüntelenül könyörögjünk. Gyakoroljuk hát ebben magunkat, személyesen, egyen-egyenként mindannyian, hogy boldog találkozásunk lehessen azzal, aki eljövendő. Amen. Kedves testvéreim, a 312. számú dicséretünk 4. versét énekeljük most, válaszolva az ige üzenetére. A 312. számú dicséretünk 4. verse így kezdődik. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív.
Ó Jézusom, szegény,
gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, taníts meg bennünket arra, hogy kételkedés nélkül tekintsünk föl te reád, és ítélj meg bennünket abban, ha nem hiszünk te benned. Abban, hogy te élsz, abban, hogy te el fogsz jönni, abban, hogy te látsz, és tudsz mindeneket. Te látod, hogy sokszor úgy szólítunk meg, hogy közben tele van a mi szívünk kételkedése, és pusztán megszólításként, megszokásból fordulunk te hozzád. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy ne így legyen ez, hanem hadd tudjunk téged, hitünk teljes meggyőződésével megragadni, mint akik nem kételkednek egy pillanatig sem abban, hogy te vagy, mint akik nem kételkednek egy pillanatig sem abban, hogy te el fogsz jönni erre a világra. Köszönjük, hogy most bennünket is figyelmeztetsz, és arra hívsz, hogy vigyázzunk, el ne ragadjon bennünket a világnak lelkülete. Köszönjük azt, hogyha megítélsz, mert hisszük, hogy azért beszélsz velünk bűneinkről, mert ki szeretnél ebből szabadítani bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy éberségre hívsz és szólítasz, a szüntelen való könyörgésre. Hadd épüljön a mi veled való kapcsolatunk, imádságunk által, ezért is kérjük, hogy taníts bennünket imádkozni, és ebben az időszakban helyezd a mi szívünkre különösképpen is az imádságos lelkületet és megállást a te színed előtt. Taníts erre bennünket, és adjad, hogy megérezzük a te jóságodat és szeretetedet a veled való közösségnek mindenféle áldásával együtt. Kérünk, hogy maradj velünk ebben az időszakban, és adjad, hogy családjainkat betölthesse a te légköröd, a te személyed. Urunk, segíts bennünket vállalni téged, mind azok helyett, amit ez a világ kínál nekünk. Kérünk téged gyermekeinkért, akikre oly nagyon tud hatni ennek a világnak a lelkisége. Könyörüljél meg rajtuk is, hogy el ne forduljanak tőled. Helyezd a mi felelősségünket a szívünkre. Nagy szeretettel hadd tudjuk őket hozzád terelni. És kérünk minden olyan lelki testvérünkért is, akár itt vagyunk, akár már talán itt sem vagyunk, akik valamikor szerettek téged, de most valamiért az életükben máshová kerültél a középpont helyett, emlékezzél meg rólunk, és emlékezzél meg róluk, és adjad, hogy ebben az időszakban hadd ismerjünk föl téged, és hadd újuljon meg a mi szívünkben az elkötelezettség és a feléd való szerelem. Úrunk, légy ebben egyen-egyenként mindannyiunknak segítsége. Köszönjük, hogy nincs az a mélység, ahonnan ne tudná bennünket fölemelni. Nincs az a távolság, amelybe ne jöttél volna el érettünk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, és köszönjük te neked azt, hogy a te visszajöveteleddel a mi életünk, ha hiszünk te benned, célba fog érkezni. Légy áldott ezért. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, néhány hirdetést hallgassunk még meg. Hirdetem az énekkarosoknak, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próba lesz. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd este 8 órai kezdettel a felnőtt konfirmandusokat hívogatjuk konfirmációs oktatásra. Csütörtökön 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk. Pénteken délután 3:30-től az első éves, 4:30-től a másodéves konfirmandusokat hívjuk tanfolyamra, majd este 6 órától ifjúsági órát tartunk. Szombaton reggel 9 órától egésznapos játszókört tartunk, jövő vasárnap pedig rendünknek megfelelően 9:30 órai kezdettel istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk. Háladással köszönjük meg mindazoknak az áldozatát, idegondolását, idejövetelét, akik a tegnapi advent nyitó gyermek alkalmon részt vettek és szolgáltak. Isten áldása legyen minden testvéren, aki valamit hozzátett ehhez az alkalomhoz. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy ahogy látták, az idén is beüzemelték asszony testvéreink az úgynevezett adventi vásárt. Akik esetleg nem tudnák, ennek a vásárnak az a lényege, hogy az ott befolyó összegekből a parókia hitelének a törlesztését végezzük, de hát nem biztos, hogy feltétlenül a nagy érték az, ami ott megvásárolható. Ennek az értéke az, hogy azzal az adománnyal, amit ott vásárolunk, a hiteltörlesztést segítjük elő. Hát így ajánljuk a testvérek figyelmébe ezt a kis vásárt. Nagy örömmel jelzem a gyülekezetnek, hogy újabb gyermekkel gyarapodott a mi közösségünk. Szerdán, az elmúlt héten megszületett Nyíri Gábor és felesége Szabina második gyermeke, aki a Laura nevet kapta. Isten áldása legyen az ő életükön. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy holnap este 6 órai kezdettel a gyülekezeti teremben Labant Csaba béke nagykövet és Labant Ada fúvola művész előadó estjére kerül sor. Ezen az estén lesz egy vendégművész is, Szakács Gábor, aki zenész és rovás írás kutató. Volt már egy ilyen alkalom, vagy több is a gyülekezetünkben, közös szívdobbanás, ez a mottója ennek az alkalomnak, és Csaba barátunk azt kérte az elmúlt héten, azért nem is hirdettük ezt korábban, hogy hadd jöjjenek még el, úgyhogy a hétfő estét tudtuk erre az alkalomra kijelölni. Holnap este 6 órakor várjuk tehát az érdeklődőket. Hirdetem a testvéreknek az iratterjesztésünket, ahol jövő évi naptárak, bibliaolvasó kalauzok, kalendárium kapható, éljünk ezeknek a megvételével. Kedves testvéreknek hirdetek egy más dolgot is, ami a gyülekezetünk adminisztratív hátterével kapcsolatos. Gyülekezetünkben igyekszünk napra pontos személyi nyilvántartást vezetni. Ezt a személyi nyilvántartásunkat szeretnénk frissíteni, és szeretnénk egy kicsit helyrehozni, mert nagyon sok olyan név szerepel pillanatnyilag benne, akikről nem tudunk, és időnként szembesülünk azzal is, hogy akikről úgy gondoljuk, hogy jó az információnk, ők náluk sem minden adatot sikerült jól rögzítenünk. Úgyhogy a következő kérésünk volna a testvérek felé az elkövetkezendő vasárnapokon, hogy a kijáratnál most majd kifelé menet, de a következő vasárnapokon már az Isten tisztelet előtt fölvehetünk egy ilyen kis nyomtatványt, amin néhány adat szerepel, és azt kérnénk a testvérektől, hogy ezt az adatlapot nyomtatott nagybetűkkel töltsük ki, és majd lesz ott egy kis dobozka, vagy presbiter testvéreknek adjuk vissza a kezébe, hogy aztán a visszaérkezett kis lapocskákat földolgozhassuk. Ha valaki szeretné ezt nyugodtan átnézni, természetesen elviheti magával innen a templomból, csak ne felejtsük el majd jövő vasárnap visszahozni, és azért nem áll végtelen idő sem a rendelkezésünkre. Hát advent harmadik vasárnapjáig szeretnénk, ha minél több ilyen lapocska elmenne, meg vissza is érkezne. Olyan adatok szerepelnek ezen a lapon, amelyek talán nem titkosak egyikünkről sem. A nevünk, asszonytestvéreket különösképpen is kérjük, hogy a leánykori nevüket is tüntessék föl, mert vannak, akik két név alatt is futnak a nyilvántartásunkba, de hát ezt elég nehéz kitalálni, csak időnként a véletlenszerűen tudunk erre rá bukkanni. Egy születési idő és születési hely szerepel ezen a lapon, aztán a lakcímünk kell, hogy rajta szerepeljen, és telefonszámot is rá lehet erre vezetni, ezzel nekünk tesznek szívességet a testvérek. Természetesen mondanom sem kell, hogy az itt leadott lapokhoz és az ezeken szereplő adatokhoz a lelkészi hivatalon kívül senki nem fér hozzá. tehát nem fogjuk ezeket az adatokat, mint ahogy eddig sem, ezután sem senkinek kiadni. Nincs címtárunk sem politikusoknak, sem statisztikai hivatalnak, senkinek semmilyen adatot az egyházközség nem szolgáltat. Egészen egyszerűen nekünk van rá szükségünk, mert az egyházi törvényeink előírják, hogy a gyülekezet tagságáról ezeket az adatokat vezetnünk kell. Két kérdéscsoport szerepel még ezen a lapon, amelyekre mindenki válaszoljon jó lelkiismerete szerint. Az egyik a keresztségünkkel kapcsolatos. Annyiban három válasz adható erre, hogy református gyülekezetben kereszteltek, vagy más felekezetnél kereszteltek. Akit más felekezetnél kereszteltek, kérjük, hogy ő is tüntesse esetleg föl, hogy milyen felekezet vagy közösség volt az. Vagy van egy olyan opció is itt, hogy nem vagyok még megkeresztelve, és ebben a még szócskát hadd húzzam alá, abban a reménységben vagyunk, hogy aki még nincs megkeresztelve, az majd meg fog nálunk keresztelkedni. A másik kérdés a konfirmációval kapcsolatos, tehát akit reformátusnak kereszteltek, feltehetően református gyülekezetben konfirmált is, de nem biztos, lehet, hogy még nem konfirmált, szeretnénk ezt is tudni, vagy más felekezetnél, erre is szabad válaszolni, ha nem félünk ezt megvallani, vagy azt is oda lehet írni, hogy nem konfirmáltam még, hát nem történt ez meg az életemben. Szeretném, hogyha testvérek ezt jó szívvel töltenék ki, hogy segítsék a mi munkánkat, és leginkább azt is szem előtt tartva, hogy nekünk, akik a gyülekezetnek az életéért felelősek vagyunk, elszámolási kötelezettségeink vannak, legfőképpen afelé az egyház felé, a Magyarországi Református Egyház felé, amelynek a gyülekezete vagyunk. Tehát a egyházunk törvényeit elfogadtuk, elfogadjuk, és amennyiben ezeket az adatokat nyilvántartásba kell venni, úgy szeretnénk ezeket frissen tartani. Ígérem, hogy nem fogjuk ezt minden évben megtenni. 5-10 évente fölfrissítjük ezt az adatbázist. Azt is kérem természetesen, hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy ő ide tartozik, vigyen ebből a labból. Ha tudjuk azt, hogy van családtagunk, aki ide tartozik, de most nincs itt, vigyünk neki is, töltsük ki, egy lapon egy személy szerepeljen. És azt is szeretném jelezni a testvéreknek, hogy a gyermekeinkről, a nagyon pici gyermekeinkről nem kell ilyen lapot kitölteni. Az alsó korhatár az, hogy akik már a gyülekezetben ifjúságukban konfirmáltak. Tehát akik már tavaly előtt megkonfirmáltak, onnantól fölfelé kérjük ennek az adatlapnak a kitöltését, egészen 150 éves korig mindenki visszahozhatja, és akkor szeretettel, ha kérdésünk támad, akkor fogjuk ezt jelezni. Nagyon szépen köszönöm előre is a testvérek megértését. Higgyék el, az adminisztráció nem feltétlen tartozik a kedves lelkészi feladataim közé, de időnként át kell ezen esnünk, és akkor, ha rendbe tesszük, akkor utána egy darabig nyugodt szívvel, lélekkel evezhetünk az élet vizein tova, anélkül, hogy ezzel kellene ilyen mértékben gyülekezet egészére terjedően foglalkoznunk. Kedves testvérek, hadd térjünk vissza az ige üzenetéhez, ezek után, a hirdetések után, hiszen ahogy látják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, és szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat a testvéreket, akik szívükben, lelkükben fölkészültek az úrvacsorára. Azt kérjük, hogy akik itt maradnak, maradjanak itt az úrvacsorai szertartás végéig, akik pedig elmennek, azoktól azt kérem szeretettel, hogy a most következő ének után menjenek majd el, és azt is kérem tőlük, hogy lehetőleg minél halkabban tartózkodjanak az előtérbe, lehet ott még ellenni egy picit, de minél halkabban, hogy idebent levő testvéreknek a összejövetelét ne zavarjuk. Nos, testvérek, Isten tiszteletünknek ezt a részét lezárjuk, a 261. számú dicséretünk első két versének éneklésével. A 261. számú dicséretünk első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Viselt gondomat, vezérd utamat, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem, szerint való jódat. Áld meg fejemet, ki bízik benned, s viseljed gondomat. Kedves testvérek, úrvacsorai közösségünkre készülve, valljuk meg és erősítsük meg hitünket a 23. Zsoltár első versének éneklésével. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Kedves testvérek, hallgassuk meg, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem számotokra a mi Urunk Jézus Krisztus kereszthalálát, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Értek, alázzuk meg magunkat az ő szín előtt, imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked személyes áldozatodat, amelyet értünk hoztál meg nyomorult bűnös emberekért. Köszönjük, hogy a mi vétkeinket vetted magadra, azért, hogy azok büntetését hordozva bennünket fölmentsél. Könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd tudjunk úgy hozzád menekülni, mint akinél ott van a mi bűneinkre minden bocsánat. És hadd tudjunk te hozzád úgy oda menekülni, mint akiben ott van a mi üdvösségünk is ezáltal. Köszönjük, hogy amilyen valóságos a kenyérnek és a bornak jelenléte ezen az asztalon. Olyan valóságos és igaz az, hogy megbocsájtasz mindazoknak, akik őszinte szívvel előtted bűneiket föltárják, és azokra a te bocsánatodat kérik. Légy áldott Jézus Krisztus azért, mert megbocsájtasz. Légy áldott azért, mert megbocsájtottál. Légy áldott azért, mert megerősítesz. Légy áldott azért, mert megszentelsz. Kérünk, cselekedd most ezt meg velünk, és adjad, hogy a veled való találkozásunk ne hiába valóság legyen, ne ítélet legyen rajtunk, hanem hadd szolgáljanak-e jegyek a mi hitünknek erősítésére, és benned való bizalmunknak megerősödésére. Kérünk, így légy közöttünk, és áld meg a mi asztalhoz való jövetelünket. Amen. Kedves testvéreim, imádságban tártuk föl a mi szívünket, a mi Urunk Istenünk színe előtt. Gyertek, valljuk meg most hitünket is, hiszen így jövünk ő eléje hittel, meggyőződéssel. Valljuk a mi hitünket meg az apostoli hitvallás közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint, még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval válaszoljatok igaz szívvel. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus térettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust általa, minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe, aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket elhíve, megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már-e jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni, aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, majd járuljunk ide az úrasztalához, alázatos szívvel és szép renddel. Hadd kérjem most a testvérektől különösképpen is azt, amit nem szoktam egyébként kérni, de talán érzékelik is a testvérek, hogy mindenkinek fog jutni kenyér is és bor is. Itt különösen szokásunk, hogy elkezdünk csavarogni a kenyér vétele után, inkább haladjon lassabban a sor, és aki megkapta, az lépjen odébb, aztán legyünk türelemmel, ne gyűrűzzünk itt föl, mert akkor olyan se vége, se hossza a dolognak, hanem szép rendben jöjjünk ide, ahogy ezt kérjük is, és ahogy ezt mondjuk is a testvéreknek. Adja az Úr, hogy kedves legyen a mi idejövetelünk ő előtte. Az úrvacsora vétel alatt a 459. számú dicséretünket kezdjük énekelni, és a 459. dicséretünk után a soron következő dicséreteket. A 459. dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így élhettünk vele most mi magunk is. Mielőtt elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük neked kegyelmednek, szeretetednek újabb jelét. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, az úrvacsorai közösséget, a látható jegyeket, amelyeken keresztül megerősítesz most bennünket afelől, hogy bizonnyal meghaltál és feltámadtál érettünk bűnösökért. Köszönjük te nálad azt, hogy köszönjük, hogy tudhatjuk, te vagy az élet. És köszönjük te neked azt, hogy nálad van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Kérünk, légy velünk, maradj velünk, és taníts bennünket úgy élni, hogy a mi egész életünk a te dicsőségedet szolgálja itt a földön, hiszen majd ott a mennyben téged fogunk dicsőíteni. Egyen-egyenként őrizd meg bennünket, kísértésekben segíts meg tereád nézni, aki szintén megkísértettél. Próbák között taníts meg beléd kapaszkodni, hiszen te is megpróbáltattál. Könyörülj meg rajtunk, el ne feledjük, hogy akár élünk, akár halunk, a tieid vagyunk, és a te kezedből senki és semmi ki nem szakíthat bennünket. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged ezért a szent bizonyosságért. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket. És a 261. számú dicséretünk harmadik és negyedik versének éneklésével zárjuk Isten tiszteletünket. A 261. dicséretünk harmadik verse így kezdődik, a szép harmatot miként hullatod.
szép harmatot, miként hullatot, tavasszal virágról.